Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, hajtsuk meg Isten előtt fejünket, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, örökké való Isten, kegyelmes atyánk a Jézus Krisztusban. Dicsőítünk téged, mert hűséges és igazságos vagy, és kegyelmed felülmúlja igazságodat. Imádunk téged, megváltó Urunk, Jézus Krisztus, mert úgy szólsz ma is hozzánk, amint szóltál az apostolok idejében. Ugyanúgy közel vagy ma is a kicsinyekhez, a szenvedőkhöz és bűnösökhöz, mint földi életed napjaiban. Imádunk téged, aki életed adtad értünk a kereszten. Hívunk téged, Szentlélek Úristen. Légy most is közöttünk, munkálkodj bennünk, az igét tedd élővé és hatóvá a te szolgádnak ajkán és a mi lelkünkben. Szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen, kész a mi szívünk, hogy engedelmeskedjék a te akaratodnak. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, testvéreim! A mai Isten tiszteletünk alapigéjét, úgy, ahogy írva található Jób könyvének 23. fejezetében. Akkor megszólalt Jób, és ezt mondta. Most is csak lázongás, ha panaszkodom, kezemmel kell elfojtanom sóhajtásomat. Bár tudnám, hogy hol találom Istent. Elmennék a trónusáig, elé terjeszteném ügyemet. Tele lenne szám szemrehányással, hogy megtudjam, milyen szavakkal válaszol, és hogy megértsem, mit is mond nekem. Teljes erővel perele majd velem, vagy pedig csak figyel rám. Becsületes emberként vitatkoznék vele, és végleg fölmentene engem a bírám. De ha kelet felé megyek, nincs ott. Ha nyugat felé, nem veszem észre. Ha éjszakon működik, nem látom. Ha délre fordul, ott sem láthatom. Csak ő tudja, milyen úton járok. Ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok. Szorosan járok a nyomában, az ő útján maradok. Nem térek le róla. Ajkának parancsából nem engedek. Keblembe zártam szájom mondásait. Mert ő ugyanaz marad. Kiváltoztathatná meg. Véghez viszi, amit lelke kíván, bizony beteljesíti, amit kiszabott rám. Ilyesfélét gyakran szokott tenni, ezért megrettennek színe előtt. Ha csak rágondolok is, rettegek tőle, mert Isten csüggesztette el szívemet, a mindenható rettentett meg engem. Mert nem a sötétség miatt kell elnémulnom, nem az arcomat borító sűrű homály miatt. Kedves testvéreim, olyan élethelyzetben panaszkodik Jób a szőkönyvének 23. fejezetében, amely talán sokszor megesik velünk is. Sokszor megesik velünk is, hogy arra gondolunk, hogy de megmondanám a magamét. De megmondanám a magamét a másik embernek, de megmondanám a magamét annak, aki rosszat állít én rólam, de megmondanám neki, aztán még talán azzal is eljátszunk, azzal a gondolattal, hogy de megmondanám én annak a vezetőnek, hogy mit, miért és hogyan és rosszul csinál. És így van Jób is. A 23. fejezet első felében azt fogalmazza meg, hogy bár megmondhatná Istennek mindazt, ami az ő szívét nyomja, bár megtalálhatná őt. És keresi, hiába megy keletre, nyugatra, északra és délre, de nem találja meg. Olyan ez, minthogyha egy vallató szobában ülne ez a Jób, gyakran mi is ezt érezhetjük a mi szenvedésekkel teli, olykor nyomorúságokkal teli életünkbe, mintha egy vallató szobában ülnénk, bármerre pillantanánk, csak saját önnön sorsunk nézne vissza ránk. És talán sejtjük azt, hogy az üvegfal, a tükörfal másik oldalán figyel valaki. elég kellemetlen érzés. Elég kellemetlen, és az ember talán arra is gondolhatna, hogy valaki kísérletezik vele. Valaki figyeli, hogy hogyan reagál bizonyos dolgokra. Valaki teszteli. Az angol nyelvben a próbatétel szava az, hogy teszt. És itt tulajdonképpen Jób egy ilyen próbatételes helyzetben van. Próbára tétetik az ő hite. És mai modern szóval mondhatnánk azt, hogy Isten teszteli őt. Kellemetlen és nehéz dolog, és a mi emberi életünk meg sem értheti ezt. Ugyanilyen történet található az Ószövetségben egy kicsit korábban, amikor Isten Ábrahám hitét teszi próbára. Azt kéri tőle, hogy áldozza föl az ő egyetlen egyét, az elsőszülött gyermekét, és nincs más fiú gyermek. Vigye föl a hegyre, és akár egy állatot ülje le. Nehéz és próbás idők ezek. Nehéz idők, amelyek az embereket, a kevés hittel bíró embereket bizonyára el is tántorítják, és azt mondják, hogy ez megbotránkoztat engem. Nem lehetséges, hogy az Isten ilyet kérjen. Nem lehetséges az, hogy elnézze ennek a Jobbnak a szenvedését, aki valójában egy nagyon kegyes ember volt, aki még akkor is áldozatot mutatott be, amikor az ő gyerekei elmentek mulatni, hogy hátha vétkeztek, és engesztelő áldozattal próbálta meg az ő vétkeiket Isten előtt elfedezni. Nem csak magára gondolt, hanem az ő szeretteire. Egy nagyon kegyes ember volt. És ez a kegyes ember most is panaszkodik, próbálja feldolgozni és megérteni mindazt, ami az ő élete. És nem elég az, hogy az ő sorsa vádolja, az ő betegsége és nyomorúsága, hanem még az emberek is, az ő barátai is vádolják őt. És Jób folyton csak védekezik. Folyton csak beszél, válaszol a vádakra, és ezzel egyre inkább bontja ki az ő hitének a valóság tartalmát. Mert mit ér az ember hite akkor, hogyha a nehéz időkben elbukik az ember? Mit ér az egyház hite akkor, amikor nehézségek jönnek rá, és nem tudja azt megtartani? Súlyos kérdések ezek, testvéreim. Jób nagyon őszintén tárja fel mindazt, ami az ő szívében van. Nagyon őszintén keresi az Istent. És mennyire emberi dolog ez. Keressük az Istent, hogy feltárjuk neki mindazt, amit el szeretnénk mondani. Ki szeretnénk panaszkodni, sőt, még lehet, hogy másoknak is elmondjuk, hogy mennyire igazságtalan dolog ez, ami velünk történik. Mennyire igazságtalan dolog az, ami Jobbal történik, de ki tudnám panaszkodni magamat. És keresi Jobb mindenfelé az Isten, de nem találja. Nem találja, mert olyan módon, mint egy ember, nem panaszkodhatjuk ki magunkat. Nem olvashatunk be Istennek. Nem tehetjük azt, hogy illetlen módon minden indulatunkat ráöntve azt mondjuk, hogy ezt tetted, akkor mentsél ki a bajból. Azért nem tehetjük ezt, mert egyrésztről Isten rejtőzködő Isten. És milyen különös az, hogy Jób a zsidó ember elsorolja, hogyha kelet felé megyek, nincs ott, a nyugat felé, akkor nem veszem észre, ha éjszakon működik, nem látom, ha délre fordul, ott sem láthatom. Gyakran így van a mai ember, keresi az Isten bizonyítékokat. Keresi azt, hogy hogyan tudnám megfogni az Istent. Hogyan tudnám megragadni, hogyan tudnám a közelembe vonni. Ősi kísértése ez az embervilágnak. Istent olyanná tenni, hogy birtokolhassam. Így készültek az első bálványszobrok. Így készültek azok a képek, amelyek az Istent hivatottak ábrázolni. Az ember azt gondolta, hogy az Istennek a lényét megragadja valami módon, kiábrázolja, megtudja a nevét, körül tudja írni, be tudja bizonyítani, akkor a birtokában van az Isten. Az Isten nem ilyen. Ez lehetetlenség. És Jób is ezzel szembesül. Hiába próbálja emberi indulatait kijönteni rá. Hiába próbálja az Istent vádakkal illetni. Az Isten az ilyen emberi kereséseknek, az ilyen az ő szentségét tiszteletben nem tartó keresésnek soha nem nyílik meg. Csak az őszinte és hitelteli keresés az, ami Isten számára elfogadható. Olyan ez, hogy hiába akarják ellenségesen rátörni az ajtót, nem fogja kinyitni. Gyakran úgy van, hogy az ember alázatos és szelíd kopogtatására nyílik meg. Mert mi haszna lenne annak? Mi haszna lenne annak, hogyha ember módon valóban beolvasnánk Istennek? Semmi az égvilágon. Jobb is eljut eddig az ő lelkébe. Eljut, hogy az ő pereskedése, vádaskodása, mely lehet, hogy pontosan a barátoktól elszenvedett vádaskodásoknak a tovább adása Isten felé, ezek hasztalanul döngetik a mennyországnak a kapuját. És egy elcsendesedő szakasz következik a 10. verssel. Az első 9 versben, a 23. fejezet első 9 versében Jobb perelni kíván. Keresi az Istent. Hogy lehetne őt megragadni? Hogy lehetne megfogni? Tehetjük hozzá emberi módon, hogy megfogni a brabancát és elmondani, hogy lásd meg, mit tettél velem, milyen nehézségben vagyok. És a 10. verstől egy elcsendesedő Jobbot figyelhetünk meg, aki most már talán azért csendesedik el, mert megérti mindazt, hogy Isten tudja mindazt, ami vele történik. Tudja az ő élet útját. Azt írja a 10. vers első fele, hogy csak ő tudja, milyen úton járok. És itt tulajdonképpen egy feljebb lépés történik meg Jobb gondolkozásában. Mert ameddig az ember perel, addig azt gondolja, hogy igaza van. Ameddig azt mondom, hogy igazságtalan az életem, igazságtalanságok történnek, a szenvedéseim igazságtalanok, addig úgy gondolom, hogy én magam tudom az igazságot. De amikor Jobb eljut addig a 10. versben, hogy csak ő tudja az én utamat, akkor elismeri azt, hogy Isten az, aki igazán rálát a dolgok mélységére. És nem hiába van az egész Jobb könyv egy keret történettel ellátva. Egy keret történet, amelyet úgy nevezhetnénk el, hogy mennyei szín. Az isteni látásmóddal ajándékozza meg a Jobb könyvének az olvasóját ez a két történet az elején és a végén, a könyv elején és a végén. És úgy szemlélhetjük Jobbot is, mint aki a szenvedések mélységében egyre inkább felül emelkedik, azon a látáson, ami az emberi látás, és egyre inkább az Isten szemével kezdi látni a saját életét. De egy hihetetlen nehéz folyamat. És talán a szenvedésnek ez lehet az értelme. Isten szemével látni az életemet. Ne emberi módon, meldöngetve és perelve, ne a saját önigazságomat keresve és kierőszakolva, a másikat elnyomva, hanem az Isten igazságát keresve, rátekintve. A kulcs az egészben az, hogy csak ő tudja, milyen úton járok. Most mi, akik itt vagyunk a templomba, számtalan utakról jöttünk el. Tudnunk kell, hogy a zsidó ember számára az úton járás az egy metafora, és azt jelenti, hogy életvitel. De jelenti azt is, hogy értékrend. Jelenti azt is, hogy életstílus. Isten tudja igazán, hogy milyen a mi életünk. Lehet, hogy mi szeretnénk a saját életünket valamilyennek látni. És megriadunk attól, amikor másik ember egy tükröt tart elénk. És pláne mennyire megriadunk attól, amikor az Isten tart elénk egy tükröt. Szeretnénk a mi utainkat nagyon szépnek és jónak látni. És Isten azt mondja, hogy én tudom a te utadat. Tudom azt az utat olyan értelemben, hogy megszülettél, felnőttél és itt vagy. Ismerem azt az utat, azokat a nehézséget, a göröngyöket, a sima részeket, amikor boldog és megelégedett voltál. Ismerem azokat a részeit az utadnak, amikor kerestél engem, amikor elcsendesedtél. Isten látja a mi utunkat, és nem úgy látja a mi utunkat, hogy eltelt 10, 20, 30, 40, 50, és ki tudja hány év a mostani mai napig, hanem úgy látja az egész életünket a születésünktől a meghalásunkig, és ez az igazi perspektívaváltás, mint egy képet. Úgy látja végtelen Isten a végtelenségből, a mennyei örökké valóságból, a mi utunkat, a egész egzisztenciánkat és életünket, mint egy egyszerű képet. És ezt erre ébred rá Jobb is, mert azt mondja a 23. fejezet vége felé, hogy bizony beteljesíti, amit kiszabott rám. Isten tudja, hogy merre vezet a mi utunk. Mi menedéke lehet akkor az embernek? Mi lehet az, ami vigasztathat ennek a Jobbnak? Szenvedés mélységén van, s rájön arra, hogy Isten látja az ő életét. Persze egyből az önbizonyítás jön, mert azt mondja, ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok. Jobb úgy látja az életét, és tudjuk jól, hogy nagyon helyesen, hogy az tökéletes és jó. De vajon mi, hogy látjuk az életünket? És hogyan tudjuk elképzelni azt a pillanatot, amikor Istennel szembesülünk? Vajon a mi életünk az mennyire arany? Ez is egy metafora, az arany a legnemesebb fém, a legértékesebb. És az, amit mi legjobb szándékkal, legjobbnak akarunk építeni, a mi életünket, az életutunkat, az értékrendünket, a világlátásunkat. Hiszem, hogy mindannyian a legjobbat akarjuk. Vajon az Isten mérlegén ez arany, vagy valami más? Nem mondhatjuk ezt meg, és nem is tudjuk. Ez a dolog különlegessége, hogy Isten látja a mi utunkat, de nem tör bele abba. Nem azt mondja, hogy ember, én egy igát akasztok rád, és arra vollak, és húzlak, amerre én akarom, bármit is akarsz tenni. Nem. Isten azt mondja, menj végig az utadon. Én segítek. Hogyha csendesen hozzám térsz, akkor segítek. Hogy valóban arany legyen a te életed. Jobb úgy érzi, hogy tiszta a lelke. Gyakran mi is így érezzük, tiszta a mi lelkünk. Adjon Isten mindannyiunknak csendességet. Olyan csendességet, amelyben talán az ő szemével egy kicsit magasabb szemszögből rá tudunk tekinteni a mi életünkre. És el tudunk csendesedni, és meg tudjuk hajtani a fejünket a világ mindenség ura előtt. És túl tudunk lépni az önbizonyításon. Azon, hogy egyfolytában azt bizonygassam, hogy nekem van igazam, az én életem csak jó lehet, és tudjuk egy kicsit beengedni az ő akaratát és a mi életünkbe. Ez hihetetlenül nehéz dolog. Mert egyrésztről a világ elvárja tőlünk, hogy határozottan saját családunk, szeretteink érdekét képviselve éljünk, vigyük végig az akaratunkat, és legyen bennünk életakarás, életösztön, és valóban a legjobbat akarjuk. És a másik oldalról meg ott van Isten, aki azt mondja, hogy figyelj az én akaratomra. Különösen felnőtt férfiaknak nehéz lehet ez, akiknek nagyon nagy felelősség van a vállán, de ugyanúgy az asszony testvérek vállán is rengeteg nagy felelősség van. Az Isten azt követeli tőlünk, hogy egy kicsit ne a saját utadon, hanem az én utamon járjál. Hogyha egy másik ember kérné ezt tőlünk, akkor talán azt mondanánk, hogy semmiképpen nem. Ne erőltess rá a te akaratodat az én életemre. Ne legyen úgy, ahogy te akarod. Azonban tudnunk kell azt, hogy nem egy olyan valaki kéri tőlünk mindezt, hogy az ő akaratába beleilleszkedjünk, aki egy szinten van velünk, aki ugyanolyan ember, mint mi, hanem olyan valaki, aki mennyei létmódban él, és emberélet értünk. Tudja mind a két életutat. Ismeri a fájdalmat és nehézséget. Jézus Krisztusról beszélek. Az Isten kéri ezt. És azért kéri, mert hogyha az ő akaratát beengedjük a mi életünkbe, akkor megtörténik az, hogy egyre magasabbra tudunk lépni. Egyre inkább a mi utunk fölfelé kezd vezetni. És akkor megajándékoz bennünket a mennyei látásmóddal. Megajándékoz első lépcsőként azzal, hogy meglássuk a mi bűneinket. Meglássuk azt, hogy a mi emberi utunk, életvitelünk, értékrendünk mennyire felel meg az örökké való értékrendnek, és az életre vezető értékrendnek. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy mennyei király akarja ránk erőltetni az akaratát, hanem egy életet adó valaki, aki a mi életünket ajándékozta. Ő szeretné azt, hogy ez az élet kiteljesedjen. Aztán folytatódik a lépcső, a fölfelé vezető lépcső, a lelki fejlődés lépcsője, a bűnvallás után az élet megtisztítása, az egész személyiségünk birtokba vétele, ami megint egy csodálatos dolog, mert Isten igájában nem azt tapasztalja az ember, hogy nehéz a teher, hanem azt tapasztalja, hogy egyre könnyebbé válik. Ezért mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy az én ígám könnyű és gyönyörűséges. Az embervilágban ez elképzelhetetlen, mert hogy az egyik ember a másikra igát, terhet, nehézséget rak, akkor az sokkal nehezebb lesz, és egy idő után beleroppalunk. És a legkomikusabb az egész dologban, hogy általában mi vagyunk azok, akik a saját vállunkra különböző terheket rakunk. Rengeteg mindent elvállalunk, és ez is egy önbizonyítás, hogy én erre képes vagyok. Azok a terhek, amelyeket Isten rak ránk, azok előre visznek. És Jobb könyvében is ez a tét, hogy vajon Jobb kiállja a próbát. És a próba célja nem az, hogy Isten utána azt mondja majd a sátánnak, hogy hát, látod, milyen jó, kegyes, hűséges szolgám van, én vagyok az, aki megnyertem a fogadást. Nem erről szól a dolog. Arról szól Jobb szenvedése, hogy ő maga Jobb. Tud-e előrelépni lelkileg? És erről szól minden szenvedés az életben, és nyilván ezt magunk számára kell megfogalmazni, akkor, amikor szenvedünk, akkor, amikor nehézségeink vannak, hogy tudjuk-e mindezt Isten kezébe helyezni. Mert hogyha az ő kezébe helyezzük, akkor higgyétek el, testvéreim, ő kihozza belőle a lehető legjobbat. És akkor a próbát nem úgy értékeljük, hogy az Isten tesztel bennünket, mint egy üvegfalú szoba másik oldalán lévő valaki, hanem úgy értelmezzük, hogy ő növeszt. Ő növeszt. Tudjuk jól, hogy rengeteg haszonnövény, köztük szőlő is, akkor hozza a legértékesebb gyümölcsöt, amikor megfelelő módon metszik. Valahogy ez példája a mi életünknek is. Nem azt mondom, hogy szükséges állandóan fájdalmakat hordoznunk, de mégis időről időre a jó gyümölcs termés, és mondom metaforikusan az aranyjá válás útján szükség van a metszésre. Jobb életében ez egy hihetetlen nagy metszés volt, de a végén tudjuk jól, hogy minden beteljesedik, újra visszaáll a rend, de azt hiszem, hogy nem is ez a csattanója az egész könyvnek, hanem az, hogy Jobb megért valamit. Megért valamit az egész könyv folyamán, a vitatkozások, az önmaga elemzése, a helyzet elemzése folyamán, és mindezt úgy teszi, hogy Isten közelébe, tehát Isten relációjába, megért valamit és feljebb lép. Próbáljuk mi is ezzel a lélekkel tekinteni a mi életünket. Próbáljunk meg elcsendesedve Isten szemszögéből figyelni mindazt, ami történik. Ez a legnehezebb dolgok egyike az embernek, aki tevékeny ember. Ugye a tevékenységeit egy kicsit szüntesse be, és csak figyeljen. Figyeljünk. Figyeljünk saját életünkre. Isten megadhatja a mi énünknek, személyiségünknek, hogy saját magunkat vizsgáljuk. És ez abból áll, hogy teljesen, semlegesen nézem, hogy mit teszek, és mit miért teszek. Mennyire az önbizonyítás, mennyire az én egóm az, ami cselekszik. Valóban segíteni akarok másik embernek? Valóban igazán szeretek? Valóban jó az, amit építek? Tegyük fel ezeket a kérdéseket, és Isten közelébe tegyük mindezt. Adja minden kegyelem Istenem ezt a csendességet mindannyiunknak, és adja, hogy a nehézségeket mind az ő kezébe tudjuk elhelyezni, mert hogyha oda helyezzük, akkor annak biztosan jó megoldása van. Ez a mi hitünk és az a mi reménységünk az Úr Jézus Krisztus által. Legyen így, ámen. Urunk Istenünk, Te, aki emberként jártál közöttünk, Te, aki ugyanúgy kísértést szenvedtél el, tudod jól a mi utunkat. És lehet, hogy mi azt mondanánk, ha valaki megkérdezni, hogy milyenek vagyunk, hogy igen, mi jók vagyunk, mi jó keresztjének vagyunk, mi jó emberek vagyunk, mi jó magyarok vagyunk, és talán sok-sok jó jelzőt tudnánk aggatni önmagunkra, de a legboldogabb érzésünk az, hogy Te tudod a mi utunkat. Persze első hallásra ez riasztó, mert Te vagy a mindenség királya, aki minden jó tulajdonságnak a tökéletessége és a teljessége vagy, akit nem tudunk emberi módon megismerni. És ez megrettent Istenünk, mert valójában nagyon szánalmas a mi életünk. De tudjuk, hogy Te fölemelsz bennünket. Te kiemeled életünket a mélységekből, és olyan helyekre vezetsz, olyan magason vezeted a mi lábainkat, melyeket el sem tudunk most képzelni. Istenünk, tudjuk a nehézségeket, tudjuk a kereszteket, azokat a súlyokat, amelyeket cipelünk, de azt is tudjuk, hogy te vagy az, aki a nyugalmat adod nekünk. Ha tudjuk mindazt levetni a mi életünkből, ami sallang, ami felesleges, ami nem előrevívő, és csak a mélybe húzó. És ha tudjunk feltöltekezni a mennyei energiákkal, melyek kiemelnek bennünket ebből a mélységből. Urunk Jézus Krisztus, nem csak magunkért könyörgünk, hanem mindenkiért, akiért te az életedet adtad. Akit lehet, hogy mi méltatlannak tartanánk arra, hogy üdvözüljön, de te érte is, értük is, értünk is, meghaltál a kereszten. Így esedezünk azokért, akik legközelebb állnak hozzánk, családunkért, barátainkért. Könyörgünk értük, őrizd meg őket, és tarts meg bennünket együtt a te szövetségedben. Esedezünk a mi gyermekeinkért, ifjúságunkért, vezesd őket a te utaidon, magad légy az út. Könyörgünk a fiatal házasokért, fiatal szülőkért, ad, hogy érezzék és tapasztalják, hogy az Úrnak öröksége a fiak, és az anyami gyümölcse jutalom. Áld és őrizd meg hazánkat és népünket. Adj bölcsességet azoknak, akikre a nép vezetését bíztad, és áld meg felelősen, felelősséggel, felelősségtudattal az ő munkájukat. Adj békét az egész földön, hogy minden nép és minden ember békében és egyetértésben élhessen. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, mennyei édesatyánk, hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Az Úr Jézus szavaival is imádkozzunk, ahogy a tanítványokat is megtanította erre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övi a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.